Karácsonyi üzenetet hoztam, hiszen holnap egy nagyon-nagyon csodálatos ünnep. Ugye karácsony az egy békés, meghitt, szelid ünnep, családi ünnep, nem tartozik a harsány ünnepek közé. Tehát a karácsony a szeretetről, a családról és a meghittségről szól. Ugye mindjárt egy igét is, a János 1 János 4:9. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy ő az egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Csodálatos igevers, valóban a szeretet jött el közénk, és többen hiányolják, hogy talán ugye többet kellene tanítani a szeretetről. Ez valóban így van, de az egész ige, a Biblia első lapjától az utolsóig, ez mind a szeretetről szól, magáról Istenről szól, hiszen Isten maga a szeretet. Tehát a szeretet, tehát nem viselkedési forma, ugye a szeretet az maga Isten, és ez az igevers is nagyon-nagyon csodálatosan tükrözi azt, hogy az Isten szeretete bennünk van. Ez nem egy kívülről jövő dolog, nem egy olyan dolog, amit megtanulunk, nem viselkedési forma, hogy az embereket megtanítjuk, hogy hogyan járjanak szeretetben, hiszen a szeretet az bennünk él, az bennünk munkálkodik, és a bennünk lévő szeretet az, ami ki kell, hogy ami ki tud áradni mások fele. Tehát elküldte az egyszülött fiát, ugye Isten a világba, hogy éljünk általa. Tehát a szeretet által élünk, Isten által élünk, hiszen Krisztus bennünk él, a szeretet bennünk él. Hát a mai nappal meg fogunk nézni egy-két igét, amit Jézus Krisztus születése körül zajlott, de nem is azokat a szokásos igeverseket fogom felolvasni, ugye a Mátéból és a Lukácsból, hanem egy kicsit megvizsgáljuk azokat a dolgokat, amik mögötte állnak. Itt a gyerekek nagyjából elmondták a karácsonynak a lényegét, úgyhogy tulajdonképpen nem hiszem, hogy sok mindent hozzá tudunk tenni, de azért megvizsgálunk még egy-két dolgot. A Galata 4:4-et nézzük, és ha sikerül kivetíteni az igét. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiává legyünk. Csodálatos igevers. Amikor eljött az időnek a teljessége, különösen szeretem, hogy igen, Istennek van terve, van célja, van időzítése, és vannak isteni időzítések, és vannak isteni időpontok. És ez a Jézus Krisztus születése, ez is egy ilyen isteni időpont, egy ilyen isteni időzítés, hiszen 4000 év várakozás előzte meg ezt. Tudjuk, hogy amikor Ádám bűnbe esett, amikor Ádám elbukott, abban a pillanatban Isten már kijelentette az ő megváltási tervét. A Biblia azt tanítja, hogy Isten megváltási terve már a világ megalapítása előtt készen állt. Tehát Istennek az időzítése, Istennek a terve, hogyha ezeket megnézzük, erre csak rácsodálkozunk, és ezek nem emberi időzítések, hanem isteni időzítés. És nézzük meg a proféciákat. Én azt hiszem, hogy ha meg akarjuk érteni a karácsonyt, akkor meg kell értenünk az előtte lévő eseményeket is, hogy miért történt minden. Tudjuk, hogy amikor Isten kijelentette először, az a Mózes első könyvében van, most nem lapozunk oda, amikor az ember elbukott, akkor már mondta a kígyónak, hogy az asszony magva a fejedre fog taposni. Ez már egy nagyon-nagyon érdekes kijelentés, mert nem azt mondja, hogy a férfinek a magja. Ez egy nagyon, nem tudom, hogy eszetekbe jutott, de az asszony magva. Asszony magva. Olvastam az interneten karácsony kapcsán csomó minden dolgot, és csomó ostobaságot is, amit nyilván ateista, világi gondolkodású emberek, ugye ezt úgy is hívják, hogy tudományos vandalizmus, tehát föltettek, hogy azért nem hisznek sokan a megváltóban, mert a megváltónak természetes személynek kell lenni, és nem isteni személynek. Itt már az első mondat a Bibliában megcáfolja ezt, hogy egy kicsit körbe gondoljuk, mert az asszony magva. Azt mondja, nem a férfi magva, tehát az asszony magva, tehát asszonytól kellett, hogy szülessen. És nézzük, lapozzunk el az Ézsaiásra. Ézsaiás profétán keresztül Isten sok mindent kijelentett, és amikor a proféciákat olvassuk, a proféciák azok fölemelnek bennünket, azok hitet adnak, erőt adnak, és nagyon megerősítenek bennünket a Krisztus Jézusban való hitben, hiszen Isten év ezredekkel ezelőtt kijelentette a tervét, kijelentette a megváltási tervét, és Ézsaiás proféta 4-500 évvel Krisztus előtt élt, szolgált, és akkor született, és 500 évvel ezelőtt pontosan elmondta Isten, hogy mi fog történni, hogyan fog születni a megváltó, tehát a megváltó születésétől egészen a kereszt haláláig közel 400 profécia, ami egyetlen egy személyre illik. Ez már önmagában véve is egy hatalmas csoda. Öt matematikusok latolgatták az esélyeket, azt mondják, hogy egy a 12-en az már lehetetlen. Tehát az már a lehetetlen kategóriába tartozik. De az, hogy Isten előre több száz, vagy ugye több ezer évvel, hogyha nézzük az előző proféciákat, kijelentse, és az mindaz beteljesedik pontról pontra, ez önmagában véve természetfeletti, ez önmagában véve egy csoda. Ma, amikor a modern eszközökkel az időjárás még talán pontosan egy hétre se tudják megjósolni, vagy előre jelezni, Isten pedig több ezer évvel ezelőtt kijelent valamit. És ezért érdemes megnézni azokat a proféciákat, amik megelőzték a Krisztus születését, amik megelőzték azt, hogy Jézus Krisztus el tudott jönni, és az a betlehemi jászolba megszületett. Nézzük az Ézsaiás 7-et és a 14-es igeversét, ez egy profécia. Ezért áld jelt néktek az Úr maga, ímé a szűzfogam méhébe és szül fiat, és nevezi őt Imánuelnek. Nagyon fontos, szűz, szül, fiat. Tehát természetes dolog, hogy itt isteni beavatkozásnak kellett, hogy történjen, hiszen aki születik, az Isten fia. Tudjuk azt, hogy Jézusnak nem volt földi apja, ezt majd el fogjuk olvasni az evangéliumban, hanem a Szent Szellem által fogant. A Szent Szellem által fogant. Nézzük tovább az igét, nézzük az Ézsaiás 9-et, lapozzuk tovább a Bibliánkat, nem kell ellapozni Ézsaiástól, majd nézzünk más helyeket is. Nézzük a 9.1-től. De nem lesz mindig sötétség ott, ahol most szorongattatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tenger határait, a Jordán túlsó partját, a pogányok határát. Ez egy csodálatos. Nem lesz mindig ott sötétség, ahol most szorongattatás van. Ez egy ígéret Istentől. Tudjuk, hogy a sötétségnek az ura az a gonosz, és akik az ő igája alatt vannak, azok sötétségben vannak. Minden ember, aki nem ismeri Istent, aki nem ismeri Krisztust, az a sötétségben van. A 2. vers írja, a nép, amely sötétségben jár, vala lát nagy világosságot. Akik lakoznak a halál árnyékának földjén, világosság ragyog fel rájuk. Tehát nézzük, ugye Istenre van két definíció, az egyik Isten maga a szeretet, a másik, hogy Isten maga a világosság. A világosság. És itt Isten megígéri, hogy a nép, hogy az emberek, akik sötétségben járnak, akik a gonosz útján járnak, akik a világ útján járnak, akik a halál árnyékának a földjén lakoznak, azokra világosság fog fényleni. Ugyanis a sötétséget megszünteti a világosság. Jézus azért jött, hogy világosságul a pogányoknak, világosságul a népeknek. Az emberek nem ismerték Krisztus nélkül Istent. Isten nem lehetett megismerni a törvények által, a cselekedetek által. Istent egy módon tudjuk megismerni, hogyha személyes, élő kapcsolatunk van vele. És nézzük a 3. igeverset. Te megsokasítod a népet, nagy örömet szerzel nekik, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadóznak, mint amikor zsákmányt osztanak. Megsokasítod a népet, örömet fogsz szerezni nekik. Ezek csodálatos ígéretek, és az aratók örömével fognak vigadózni, mint amikor zsákmányt osztanak. Tehát a zsákmány osztás előtt kell, hogy legyen egy győzelem. Amikor a csatában győzött valamelyik hadsereg, akkor utána zsákmányt osztottak. Tehát ez elővetíti, hogy a gonoszt le fogja győzni, és zsákmányt fognak osztani. Ez a terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint Midian napján. Terhes igáját, háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját. A bot az egy nagyon érdekes kifejezés a Bibliában, az jelent, az a hatalomnak az egyik jelképe, az mondják úgy is, hogy királyi pálca, sőt van olyan fordítása is, hogy jogar. És hogyha láttatok ilyen képeket a királyról, akkor a korona mellett mindig ott volt a kezében a bot, a jogar. Ez az uralmat jelenti. Tudjuk, hogy Ádám átadta a hatalmat a gonosznak, és ez a bot, ez ott volt a gonosznak a kezében. De a Biblia azt mondja, hogy a terhes igáját, a háta veszhető, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint Midian napján. Ugye, tehát ez a Midian egyébként Ábrahámnak volt az egyik fia a második feleségétől, Keturától 6 fia született, és a negyedik fia volt Midian. Tudjuk, találkozunk vele, amikor Mózes az élő csipke bokorhoz megy, ott Midian papjához megy, és Midian papjának a lányát, Cipporát veszi feleségül. Jó, tehát ennyit a Midianról, még nézzük tovább. A 6. igevers. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, hatalmas Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Ez az a 7 szellem, amely Isten királyi trónja körül van, ugye? Tehát Istennek a szelleme. Nézzük, tehát először is egy gyermek adatik nékünk, mégpedig egy fiú gyermek. Tehát ki lett jelentve pontosan, és az uralom az ő vállán lészen. Ennek a tanításnak azt a címet adtam, hogy a királyok királya. Mert egy király jött el, egy király született meg, testben, aki örök király, mert az ő királyságának soha, de soha nem lesz vége. És nézzük, tehát ezt mondja, Isten szelleme, csodálatos, tanácsos, hatalmas Isten, örökké valóság, békesség fejedelme, tehát így nevezik. Na, menjünk tovább. A 7. versre. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje, megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme cselekszi ezt. Halleluja! Tehát ugye most már lassan kezdjük érezni, hogy az az ajándék, amit Isten elkészített nekünk a megváltóban, az a legcsodálatosabb ajándék. És még mindig vannak nagyon sokan, akik nem bontották és nem csomagolták ki ezt az ajándékot, de egy kicsit ki fogjuk csomagolni jobban, hogy mi van tulajdonképpen ebben a csomagban és ebben az üdvösség csomagban. Nézzük, mit jelent itt ki nekünk az ige? Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján. Nagyon fontos kijelentések előtt, mert később fogjuk látni, hogy mindezek be teljesedtek. Nézzük, és királysága felett, hogy fölemelje, megerősítse az jogosság és igazság által. Ugye, tehát mi ad jogosságot Istennek, hogy ezt megtegye? A kereszt. A kereszt a jogalap, hogy ez meg tudjon történni. És igazság által, ki az igazság? Jézus az igazság, azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, hanem ha én általam. És ki fogja ezt tenni? Nem mi fogjuk tenni, hanem a seregek urának buzgó szerelme fogja ezt cselekedni. Tehát itt az önmegváltókhoz szeretnék szólni, hogy nem fogod tudni megváltani magad semmilyen módszerrel, semmilyen eszközzel, semmilyen cselekedetekkel, semmilyen szertartással. Ezt maga Isten fogja elvégezni, pontosabban Isten végezte el az életünkben. Na, menjünk vissza egy kicsit, és nézzük a továbbiakat. Tehát, hogyha visszamegyünk még Mózes 4. könyvének a 23. részében, a 19-es igevers is ugye beszél erről, hogy Isten beteljesíti az ígéretét. Amit Isten kijelentett, abba biztosan, 100%-ban megbízhatunk, hogy azt Isten be fogja teljesíteni. Ezt az egyikét ragadtam ki itt, amikor meg akarják átkoztatni Izraelt a prófétával. És azt mondja, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mondd-e ő valamit, hogy meg ne tenné. Ígére valamit, hogy azt ne teljesítené. Csodálatos. És akkor most megnézzük, hogy mik teljesedtek be, és hogyan teljesedtek be ezek. A Lukács evangéliumának az első részére lapozzátok a bibliátokat, és ott megnézzük a 26-os igeverstől, hogy mik történtek. A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret. Nézzük, hogy Galileának mi a jelentése. Tudjuk, hogy Galilea az egy megvetett hely volt. A Galilea jelentése azt jelenti, hogy csekély, alacsony, megvetett. Csekély, alacsony, megvetett. És itt volt egy Názáret nevű város. A Názáret jelentése egyébként őrzött, még azt is jelenti, hogy ág és hajtás. Ha ma is, ugye jártunk már Izraelbe, és ott mikor Názáretről volt szó, akkor mind a mai napig az áll, hogy Názáretbe senki semmihez ne fogjon, mert ott semmi nem sikerül. Tehát egy lenézett hely volt, egy lenézett település volt, és hogy ugye Názáretből származhat-e valami jó, még ugye megkérdezték, amikor a tanítványok mondták, hogy megtaláltuk a messiást, és hogy Názáretből, hát onnan származhat-e valami jó Názáretből. És ugye Isten ide elküldte Gábriel angyalt. Na kihez küldte, nézzük. Egy szűzhöz, aki Dávid házából való, József nevű férfiúnak volt eljegyezve, azaz volt a jegyese. A szűznek neve pedig Mária. Ugye Mária jelentése keserűség, szomorúság. Tehát ez a név jelentése. Most úgy érdekességképpen azért elmondom, ezt így a Biblia nem írja. Na nézzük, és nagyon fontos, ugye, a proféciát elolvastuk, hogy a megváltónak test szerint Dávid házából kell eljönni, és hova küldte? Máriához. Ugye itt is vannak viták, majd meg fogjuk nézni mindjárt egy kicsit a családfát. Ezt nem nagyon szeretjük olvasni, mert hogyha nézzük, hogy ki nemzet kit, akkor olyan körülbelül, mintha telefonkönyvet olvasnád. Ez nem nagyon szokott úgy bennünket fölemelni. De hogyha megnézzük a proféciák szempontjából, akkor igenis nagyon-nagyon komoly jelentősége van. És mondani ki az angyal, ne félj Mária, mert kegyelmet, a karisz, ami azt jelenti, hogy Istennek a jóindulata, kedvezése, jóindulatú gondoskodása, ugye görögül karisz, kegyelmet találtál az Istennél. És íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, nevezed az ő nevét Jézusnak. Jézusnak. Ugye jelentése héberül Jesua, ugye Jahve, üdvösség, szabadító, megváltó. Tehát ez a névnek a jelentése. Tehát Isten természetfeletti módon avatkozott be. Vannak esetek a Bibliában, amikor Istennek a természetfeletti beavatkozása történt, itt is ez történt, hogy egy szűz fog fogadni a méhében. És ezt az angyal kijelentette Máriának. Nézzük a 32-es igeverset. Ez nagy lészen a magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úristen Dávidnak, az ő atyának királyi székét, királyi trónját. Ugye olvastuk a 400 vagy 500 évvel ezelőtti proféciát, és itt tehát az angyal pontosan ugyanazt jelenti ki Máriának, hogy ez fog megtörténni. És kijelentette is Isten máshol is, és tudjuk azt, hogy Mária igennel válaszolt, ugye tehát elmondta, most nem olvassuk föl, mert akkor nagyon kifutnánk az időből, hogy fog ez történni, hiszen én férfiút nem ismerek. És mondta, hogy a magasságosnak az ereje, a Szent Szellem fog beárnyékolni téged, és ami születik, az is szentnek hivattatik, Isten fiának hivattatik. Erre Mária azt mondta, jó, akkor legyen nekem a te beszédet szerint, vagy a te igéd szerint, és tulajdonképpen megtörtént a fogantatás. Na most itt megint viták vannak, hogy mikor született Jézus, teljesen mindegy, mikor született. A Biblia azt írja, hogy Gábriel a hatodik hónapban jelent meg neki. Tehát tudjuk, hogy akkor még nem volt Gergely naptár, akkor a zsidó időszámítás volt. A zsidó új év az pedig szeptemberben van, hogy szeptember végén, október elején kezdődik, ez attól függ, hogy mikor, melyik évben, hogyan van. Hát ha kiszámoljuk, akkor úgy körülbelül február-márciusra esik, tehát ha nézzük a zsidó naptár szerinti Jézus születést, akkor úgy körülbelül a zsidó új évre, október elejére eshet. De teljesen mindegy, hogy októberben, novemberben vagy karácsonykor, a lényeg az, hogy Isten beteljesítette az ígéretét, és beteljesedtek azok a proféciák, amiket Isten megígért. Nézzünk még egy-két proféciát, tehát Jeremiáson keresztül is jelentett ki Isten dolgokat a megváltó felől. A Jeremiás 23:5-6. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, méltányosságot és igazságot cselekszik e földön, az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, Jehova Cikkénu, az Úr a mi megigazulásunk. Tudjuk, hogy ez is megtörtént, tehát megigazított bennünket, ezek a proféciák is beteljesedtek, igazzá váltunk Isten előtt, tehát aki elfogadta a keresztnek a munkáját. Nézzük a Zsoltárokat, a Zsoltár 89:34-37. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Nem módosítom, mondja egy más fordítás. Megesküdtem egyszer az én szentségemre, vajon megcsalhatnám-e Dávidot? Más fordítás szerint nem fogok hazudni Dávidnak. Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap. Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság szejla. Tehát ezen gondolkodjunk el. Akik Jézus isteni mi voltát kérdőjelezik meg, akkor itt ebben az egyetlen igeversben is rengeteg olyan utalás van arra, hogy az ő királyi széke olyan előtte, mint a nap. Tehát előtte pedig az, hogy az ő magva örökké megmarad. Ugye tehát a JHV, vagy Jehova, vagy Jahve, az azt jelenti, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Ugyanezt mondja itt maga Isten a zsidókhoz írt levél 13:8-ban van, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Tehát ezt jelenti Istennek a neve. Második Sámuel könyvében is ellapozhatunk, hogy még megnézzünk egy-két helyet, a 7:16-ban. Mert az Úr azt ígérte Dávidnak, hogy állandó lészen a te házad és a te országod mindörökké tiéd lészen, és a te trónod erős lesz mindörökké. Ezt azután mondta Isten, azután jelentette ki Dávidnak, miután Saul elvesztette a királyságát, Izrael első királya. Tehát Jézus minden izében király, és most egy kicsit meg kellene nézni a Jézus születése körüli dolgokat. Egy kicsit megnézzük a nemzetségi táblázatot, ami nagyon-nagyon megzavarja a világot, és nagyon megzavarja a világi gondolkodást, és azt mondják, hogy óriási ellentmondás van a Bibliában, már Jézus nemzetségi táblázata nem stimmel. Ugye tudjuk, hogy az első nemzetségi táblázat a Máté evangélium első részében van leírva, azt is tudjuk, hogy Máté zsidó származású, a másik az pedig a Lukács evangélium harmadik részében van, és tudjuk, hogy Lukács nem zsidó származású. És valóban van különbség a két nemzetségi táblázat között, hogyha megnézzük. Én ezt most elég sokat tanulmányoztam, egy kicsit belástam magam, talán még soha ennyit nem foglalkoztam vele, mint most. És azért, mert nagyon-nagyon érdekelt, és hogyha fölmerülnek ilyen kérdések, és ha a gonosz el akar bizonytalanítani benneteket Isten igéjének az igazsága mellől, vagy ténye mellől, akkor jobb, ha megismerjük ezeket az igazságokat. Ha megnézzük a Máté evangélium, ő Ábrahámtól származtatja a családfát, egészen Ábrahámtól, és levezeti egészen Dávidig. Aztán először nézi ugye Arámot, tehát Arámnak a nemzetségét, aztán Abinádábnak a nemzetségét, aztán utána van Násor. Násornak volt egy fia, akit úgy hívtak, hogy Salmót. És ez a Salmót feleségül vette Ráhábot, azt a parázna nőt. Nagyon érdekes dolog Jézusnak a vérvonala, ugyanis Jézus vérvonalába bekerültek pogány emberek. Tehát így került be Ráháb. Ugye, tehát a Salmót elvette Ráhábot, és született egy fiúk. Ez a fiút pedig úgy hívták, hogy Boáz. Érdemes elolvasni Rútnak a könyvét, ugyanis ez a Boáz később feleségül vette Rútot, aki megözvegyült, akinek az anyósa volt Noémi. Tehát a Rút könyvében csodálatosan le van írva, gyönyörűséges történet. Itt van egy második nőszemély, aki nem zsidó származású, ugyanis Rút jövevény volt. Tehát miután meghalt a férje, ugye mondta anyósa, hogy menj vissza a te nemzetségedhez, menj vissza a te népedhez, de annyira szerette az anyósát, tehát ez is egy jó példa előttünk, annyira nagyon szerette az anyósát, hogy ragaszkodott az anyósához. És tudjuk, hogy meglátta ez a Boáz, beleszeretett és feleségül vette, és ennek a Boáznak és a Rutnak lett egy közös gyermekük, Obed. Úgy hívták az illetőt, hogy Obed. Ennek is van neve, föl is írtam, az egy jelentő szolgáló, imádó. És ez Ruttól született, és Obednek pedig volt egy másik fia, akit úgy hívtak, hogy Isai. És már is itt van a profécia, hogy Isai törzsökéből származik egy vesszőszál, és Isainak tudjuk, hogy a legkisebb fia volt Dávid. Tehát ez a Máté szerinti családfa, és akkor innentől, hogyha nézzük, akkor megnézzük a Lukács szerintit is. A Lukács ez teljesen eltérő, eleve fordítva kezdi, tehát nem ugye Ábrahámtól kezdi Máté, ott még visszafele olvashatjuk a Lukács evangélium harmadik részében. Ő egészen Ádámtól, pontosabban Istentől vezeti le a családfát, és ezzel a családfával nincs is probléma addig, amíg eljutunk Dávidig. Aztán itt elakad a mutatvány, és sokan elakadnak, és fönnakadnak egy szalmaszálon, mert onnantól kezdve tényleg nem stimmel. Ugyanis Dávidnak volt több fia, közülük volt az egyik Salamon, tudjuk, aki a királyi trónt örökölte, és volt a Nátán. És innentől kezdve nem stimmel a családfa. Ugyanis a következő történt, ugye, hogy a Jákob volt Józsefnek a vérszerinti apja. De ott két személyt említ. A Lukácsnál volt egy Éli, aki nevelő apja volt Józsefnek, és tulajdonképpen Éli volt Máriának az apja. Tehát ugyanúgy Dávid házából született, Dávid házából jött el, még a Talmud is megemlíti egyébként. A József a Kéfár szamai Jákob fia volt, Mária viszont Éli Becalim lánya. És innen van az eltérés. Onnantól kezdve a családfát, ez 100%-os bizonyossággal nem József családfája, hanem kié? Máriájé. Mária családfája. Tudjuk, hogy József családfájának olyan nagy jelentősége egyébként sincs, de mégis van, mert ugye befogadta, és a fiául fogadta, úgymond, a megváltót, az Urunkat. Tudjuk, hogy a valódi apja maga az atya, maga az Úr, de mégis a Dávid házába jött el, és ez kulcsfontosságú. Mind a ketten Dávid házából valók voltak. Ugye, olvastuk majd olyan fejtegetéseket is, hogy hát az Erzsébettel való rokonság miatt nem, mert valószínű, hogy a Lévi nemzetségéből jött a papi nemzetségből, de semmi köze. Valóban Erzsébet a Levita nemzetségből volt, hiszen a férje Zakariás, olvashatjuk csodálatos történetét, aki pap volt, és éppen aki a papi tisztét teljesítette, amikor megjelent neki is Gábriel, és mondta, hogy a te feleséged Erzsébet fog fiat szülni. és tudjuk, hogy ott Zakariás értetlenkedett, mondta, hogy hogy lesz ez az asszony is, meddő is, meg öreg is, meg vén is, meg én is, meg hogy lesz, és akkor ugye tehát jött a világi okoskodás, és mondta az angyal, jó, hát akkor megnémulsz. Innentől kezdve. Hát gondoljátok be, hogy ugye Zakariás mit tett? Ő mutatta be a szolgálatot Istennek a füstölő oltárnál, jó illatot gerjeszen Isten előtt, és mi volt a dolga a papnak? Amikor kijött a pap, akkor az, hogy megáldja a népet. Most gondoljatok bele, kijön a pap, és nem tud megszólalni. Tehát nagyon-nagyon kellemetlen volt. Hát én azt mondom, hogy néha nekünk is jöjjön egy ilyen angyal, aki megnémít bennünket, mindaddig, amíg be nem teljesedik az, amit Isten ígért nekünk. És mondta az angyal, mivel nem hittél, nekem meg fogsz némulni. És először mikor szólalt meg? Amikor Istennek a terve beteljesedett. Ezek Istennek nagyon természet fölötti beavatkozásai az ember életében, nagyon-nagyon csodálatosak, nagyon természet fölöttiek. És tudjuk, hogy megszületett Keresztelő János is. Aki Jézus Krisztusnak az előhírnöke volt, aki az atyák szívét a fiakhoz téríti. Na, ezen megint elakadtam. Hogy az atyák szívét a fiakhoz? Ez nem fordítva kellene? Hogy van ez? Nagyon érdekes dolog ez. Azért, mert az ószövetségi emberek, ott lehet, hogy ők voltak atyák, de fiak sosem voltak. Istennek a fiai sosem voltak. Istennek a fiai csak Jézus Krisztus által lehet mindenki, és azoknak az ősatyáknak a szívét hova kell fordítani? A fiakhoz. Isten gyermekeihez. Jó, egy kis kijelentés van ezekben a kis versekben, és ez nagyon jó, ha megnézzük. Tehát visszatérve itt a családfáról, tehát itt akad el a világ, tehát Istennek pontos terve van. Egyébként majd mindjárt jön erre egy 100%-os bizonyíték, de még a Talmud is megemlíti. Tudjuk, hogy a Talmud az a zsidóknak a legfőbb könyve. Ez kb. 800 szerző, 800 rabbi írta ezt a Talmudot. És a Talmudnak még vannak különféle magyarázó bibliai, ez a posztbiblikus zsidó irodalom legnagyobb és egyértelműen legfontosabb tematikus rendszerbe foglalt gyűjteménye. Tehát a zsidók ebből tanítanak, ami a Tórát magyarázza, illetve azokat is, amik nincsenek benne a Tórába. Tehát ez a zsidóságnak az enciklopédiája, jogi vallási alaptétele, szokásjogi gyűjteménye, biblia értelmezésének a tárháza, ugye a rabbinikus judaizmusnak a kiinduló pontja. Ez a Talmud. Tehát ez egy leghitelesebb könyve a zsidóknak. Tehát ezt tudnunk kell. És még a Talmud is pontosan tehát említi a Mária családfáját. És akkor van nekik még ilyen magyarázó részük, a Misna és a Gemára. Tehát ezekre már tényleg nem mennék bele, csak hogy utána nézegettem, ami a Tórát magyarázza, és a vallási törvényeket részleteiben is megállapító a hagyomány végleges rögzítése, tehát amit a zsidók mind a mai napig használnak. De végül is ennek a nemzetiségi kérdésnek a végére Pál apostol pontot tesz. Tudjuk, hogy Pál apostol a korábbi Saul rabbi, hiszen Gamáliel lábánál nőtt föl, aki nagyon jól ismerte az írásokat, nagyon jól ismerte a zsidó hagyományokat, szokásokat és a Tórát, és a római levél első rész harmadik fejezetében így ír. Az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint. Aki Dávid magvából lett test szerint. A mi úrunk Jézus Krisztus felől, aki a halálból való feltámadás által a szentség szelleme hatalmas erővel Isten fiának bizonyított. Itt a nemzetségi táblázat vitának a vége. Hálát adunk Istennek, köszönjük az Úrnak. És nézzük meg, hogy mit ígért még nekünk Isten, és ezek hogy teljesedtek be. A Mózes első könyvének a 49. rész 10. fejezetét olvasnám. 1 Mózes 49.10. Szóval nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca az ő ágyékából, míg eljön Siló, aki a népek engednek, aki és a népek néki engednek, bocsánat. Tehát eljön Siló. Nézzük, hogy ez a vezéri pálca, mi azt már az előbb említettem, tehát az uralomnak a jelképe, a szimbóluma, egy hatalmi jelkép, Tudjuk, hogy Mózesnek is volt egy ilyen botja, és ez a bot szintén Jézust szimbolizálja, ez a bot, ez a fejedelmi bot, egy fejedelmi pálca, és ezt a botot használta akkor, amikor ketté választotta Isten a vörös tengert, amikor átkeltek a vörös tengeren, illetve a fáraó előtt is, amikor jelt adott Isten a fáraónak és a pogányvilágnak. Na most mi ez a Siló? Mit jelent ez a Siló? Ez is Jézus egyik neve, illetve egy város Izraelben mind a mai napig létezik. A Siló jelentése az, hogy nyugalom, biztonság, a gond nélküliség helye. Tehát amíg eljön Siló. Tehát nyugalom, biztonság, gond nélküliség. Ugye ez egy város, ugye Efraim területén Bételtől van 20, közel 20 kilométerre, és annyit kell tudni erről, a Bibliába olvastuk, hogy itt állt a Szent Sátor, amíg Salamon meg nem építette a jeruzsálemi templomot, és itt mutatták be a papok az áldozatot, mindez egészen Sámuel próféta koráig. Aztán tudjuk, hogy Dávid fölvitte a frigyládát Jeruzsálemben, ahol Isten szeretett volna lakozni mindig is, és ezért nevezte többek között Isten szíve szerint való férfiúnak Dávidot, mert nem hagyta ott Silóba a frigyládát, hanem felvitte. Saul nem foglalkozott annyira Isten dolgaival, és akkor volt az, amikor Uziás megérintette, és ugye meghalt, mert a ládát az csak a papok vihették. Ekkor volt az, amikor Dávid táncolt Isten jelenlétébe, és Mikla az első felesége, aki Saul lánya volt, megbotránkozott ő benne, és végül is oda került a láda, ahova Isten tervezte. Tudjuk, előtte volt Dagon templomába, ahol már mondták a filiszteusok, hogy elég volt ebből a frigyládába, vigyétek innen, mert az ő pogány istenük mindig leborult előtte, ledőlt a bálvány. Jó, tehát nézzük, a Silónak van még egy olyan jelentése is, hogy örömet adó, uralkodó, és a Mátéban olvasunk tovább. Menjünk a Máté 1.21-re. Hogy nézzük a jelen történéseit is, pontosabban a karácsonyi történéseket. Szóval szült pedig fiat és nevezett nevét Jézusnak, mert ő üdvözíti az ő népét, és ő szabadítja meg annak bűneitől, vagyis a céltévesztéseitől, más fordítás szerint. Na nézzük, hogy mi az a szabadító. És nagyon-nagyon sok csecsemő keresztény még mindig egy csecsemő Jézuskát ünnepel ma. Tudjuk, hogy ő csecsemőként született meg, hogy egy kisbabaként jött el, ugyanúgy fölnövekedett, és Mária és József gondoskodására szorult, de ő ma egy feltámadt, egy győztes úr, egy király, mégpedig a királyok királya. És mit jelent az, hogy szabadító? Ez a szó, ez a szodzó, vagyis üdvözítő, aki bűnbocsánatot, menekülést, a rossztól, a veszélytől, az ártalomtól, a betegségtől, a balesettől, a bűnöktől, mindenfajta problémából, bajból, megszabadítást, mindenfajta veszedelemből, gonosz szellemi lényektől, démonoktól, oltalmazást, biztonságot, állandóságot, jólétet, bővölködést, anyagi és szellemi javakban, egészséget, boldogságot és megtartást szerez. Hát dicsérjük az Urat. Mindez benne van a karácsonyi csomagban. És akik ma még mindig csak úgy tekintenek megváltóra, mint egy kis jászolba fekvő, tehetetlen kisdedre, akkor ez az üzenet ma nekik szól. Mert a karácsonyi ajándék, akit maga Isten küldött, mindezt hozta el nekünk. Mert ezt Isten megígérte. Azért olvastam föl a proféciákat, hogy Krisztus, a megváltó, ezt mind be kellett, hogy teljesítse. Ha nem teljesíti be, akkor nem ő a megváltó, akkor nem ő a Krisztus. Úgyhogy dicsérjük az Urat. Ugye, és a legnagyobb bizonysága az, hogy ő megszületett, meghalt és feltámadt. Feltámadt. Dicsérjük az Urat. És lehet vitatkozni a nemzetségi táblázatokon, meg csomó mindenen, hogy most megtartotta a törvényt Jézus, vagy nem tartotta meg a törvényt, de Jézus feltámadt, és Jézus él, és mindent überel. Dicsérjük az Urat. Na nézzük még a proféciákat, és nézzük a beteljesedéseket. Ugye a keleti bölcsek, itt a gyerekek énekeltek a napkeleti bölcsekről. Jó, erre már rakódott egy kis hagyomány, tehát az igazi ígére már rárakódott egy kis salak. Azt azért majd úgy letisztogatjuk róla, de nyilván nézzük az igét. A Máté 2:2-11. Amikor pedig megszületik vala Jézus a judeai Betlehembe, Herodes király idejébe, ime napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván. Bölcsek, más fordítás szerint mágusok. Tehát van egy ilyen fordítása is. Azt mondja, hol van a zsidó király, aki megszületett, mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy imádjuk őt. Herodes király pedig ezt halván megrémült, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjte minden főpapot, a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. És te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy kisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki pásztorként terelgeti majd népemet, az Izraelt. Na most ez is meg lett profétálva, ez pedig a Mikeás könyvében olvassuk az 5:2-ben, de te Efraimnak Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem az uralkodó az Izraelben, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát ez is meg lett profétálva. Na nézzük csak, menjünk ide egy kicsit az elejére. Jó, tehát Herodes király idejében történt mindez, hogy megszületett a zsidó királya, mert láttuk az ő csillagát napkeleten, azért jöttünk, hogy imádjuk őt. Na most kik voltak ezek a napkeleti bölcsek? Egyáltalán, ugye ez kérdés. A 6. században lett ez a Gáspár Menyhért Boldizsár, a Biblia sehol nem írja, és ez nem von le semmit a napkeleti bölcseknek az értékéből, mert ez is megvan profétálva hol? Hát természetesen Ézsaiásnál. Ugye az Ézsaiás 60, amelyik úgy kezdődik, hogy kelj fel és világosodjál, majd mindjárt meg fogjuk nézni. Tehát kik voltak ezek? Kik lehettek ezek a bölcsek? Hát ezek az emberek, ezek nem valószínű, hogy királyok voltak, többek szerint ezek káldeusok voltak, káldeus papok. A káldeusok, hát azok elég furcsa nép volt, voltak közöttük tudósok, varázslók, akik értettek az asztrológiához, csillagászok, és nyilván voltak közöttük ugye, királyok is. Hát, hogy hárman lehettek, azt nem tudjuk, vagy hányan lehettek, azt sem tudjuk. A 6. századig 12 emberről beszéltek, de nem ez a lényeg, hogy hányan voltak. Megint ne öntsük ki a laborvízzel a gyereket. A lényeg az, hogy ez meg lett jövendőlve, hogy királyok fognak, és a pogány népek fognak hódolni előtte. Még Keplert is, a híres csillagászt is megihlette a történet, főleg a csillag miatt. Ez nagyon érdekes, amikor a világ tudományosan akarja megmagyarázni Isten természet fölötti dolgait. Gondolom, hallottátok a Vörös-tengeren való átkelést, mikor egy pogány elmondta, hogy hát igen, azért tudtak átkelni a tengeren, mert akkor pont úgy állt a hold meg, hogy csak bokáig ért a víz. Mire egyik ugye, ilyen hallgató szólalt, hogy de hát tanár úr, akkor Isten még nagyobb csodát lett, bokáig érő vízbe az egész egyiptomi hadsereget belefújtotta. Tehát körülbelül ilyen az, amikor Isten természet fölötti beavatkozását meg akarják magyarázni. Ugye tehát Kepler úgy magyarázza, hogy amikor a Neptun meg a Szaturnusz együtt állt a halaknak a jegyébe, meg akkor valamilyen ilyen hullócsillag is, valami szupernova is lement. Ezek ostobaságok. Istennek itt egy természet feletti beavatkozása történt. Ez egy olyan csillag volt, ami akkor jelent meg. Ők egyébként nem indultak volna el. Ezek tudósok voltak, ezek a napkeleti bölcsek, asztrológusok, értettek ennek a tudományához, és valami különleges dolgot kellett, hogy lássanak, hogy elindultak volna. Ugye egy szupernovához nem indulnak el, az egy csillag, amikor meghal. Azt nevezik novának. Ugye akkor az nem megy sehova. Tehát, meg a másik, hogyha már láttál csillagot, akkor mondd meg, hogy melyik ház fölött van. Tehát, hogy logikusan gondolkodjunk, tehát ezek mind nevetséges dolgok, amikor Isten természet feletti dolgait meg akarjuk természetes módon magyarázni. Mindig zsákutcába futunk. Tehát valóban ez egy természet feletti jelenség volt. Na most, hogy kik voltak ezek? Itt az ajándékokról próbálták ugye beazonosítani őket. Jó, tehát nézzük először is. Azt mondja, ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket szorgalmasan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét, és elküldvén őket Betlehembe mondanékik, elmenvén szorgalmasan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának, és imi a csillag, amely ezt napkeleten láttuk, előttük ment mindaddig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. És amikor meglátták a csillagot, nagy örömmel örvendeztek. Tehát ez egy olyan csillag volt, amit addig nem láttak, ami addig nem létezett, tehát a Biblia világosan írja. Bemenvén a házba, ott találják a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván imádják őt, és kincseket kitárván ajándékot adnak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Na, tehát nézzük, hogy kik lehettek ezek? Honnan tudjuk? Tehát az ajándékokról tudjuk. Az arany, az micsoda? Az királyi ajándék. Tehát az arany, az királyi ajándék. Tehát lehettek köztük akár királyok is. Ha volt köztük egy király, akkor biztos már nem hárman voltak, mert a királynak a kíséretét is, ha nézzük, többen lehettek. Mi volt az a tömjén? Lehettek ott tényleg azok a káldeus papok. A tömjén az az illatozó szer, amivel illatáldozatokat mutattak be Istennek, Zakariás is ilyen füstölő, vagy illatozó szerrel mutatott be illatáldozatot Istennek. Tehát a tömjén az lehet esetleg papi ajándék is. És van még a mirha. A mirha az pedig egy egyszerű gyógynövény, egy ilyen gyulladást csökkentő gyógynövény. Akkor találkozunk vele, amikor Jézus testét bebalzsamozzák, ott is találkozunk a mirhával. Tehát ezt a három ajándékot vitték neki. De ami érdekes, hogy Heródes összehívta a bölcseket, és mondja, hogy nézzétek meg, hogy hol kell megszületni. Tehát tudták pontosan, hogy a Betlehembe kell megszületni. Miért csoda ez? Hát azért csoda, mert Mária és József Galileába éltek, Názáretbe. Ugye jártunk ott, amikor voltunk Izraelbe. Az annak idején gyalog két heti járóföld volt. Tehát hogy kerültek ők Betlehembe? Tehát ez is Istennek a csodálatos beavatkozása. Pont akkor rendelte el Augustus császár, hogy összeírják a föld minden lakosságát. Tehát ha megnézzük Istennek az időzítését, ha összerakjuk ezeket a mozaikokat, akkor Isten csodálatos remek művéről, Isten csodálatos időzítéséről van szó, amit ember nem tud megtenni. Ez lehetetlen. Tehát bármilyen valószínűség számítással is számoljuk ki, ez lehetetlen. És ha megnézzük ezeket a proféciákat, megnézzük, amik beteljesedtek, azok nagyon fölemelik a szívünket, és nagyon megerősítenek bennünket a hitben, hogy amit Isten kijelent, azt Isten mindenképpen beteljesíti. Még nézzük meg az Ézsaiás 60-as rész 3-as igeversét, ahol ez is meg lett profétálva, hogy milyen apróságokra odafigyelt az Úr. És pogányok jönnek világosságodhoz, és királyok néked feltámadt fényességedhez. Tehát jöhettek királyok, akár jöhettek hárman is, vagy többen is Jézushoz. Az Ézsaiás 69. Előtte meghajolnak mind a királyok, és minden nemzet szolgálni fog néki. Minden nemzet. Ezért ő a királyok királya. Az urak ura, és van egy jó hír, hogy bennünket is királyokká és papokká tett. Dicsérjük őt. A 72-es Zsoltár, 10-11. Tárzsis és szigetek királyai hoznak ajándékot, Sába és Szeba királyai ajándékot hoznak. Ezek a káldeusok, vagy ezek a bölcsek, ezek a napkeleti bölcsek valószínű, hogy innen jöttek és innen érkeztek. Tehát ez a profécia is beteljesedett. Tehát összességében, hogyha nézzük, akkor láthatjuk azt, hogy Istennek gondja van az ő igéjére. Hogy Isten nem bíz a véletlenre semmit. Amit Isten kijelentett, azt megteszi, és azt Isten elvégzi. És ez egy hatalmas csoda, hogy mi ebben a korban élhetünk, és élvezhetjük annak a gyümölcsét, amit a megváltás hozott a számunkra. Tehát ezért menjünk és tényleg hirdessük, és vigyük hírül mindenfele, hogy igen, Jézus él, Jézus eljött. Ő ma már nem egy kisbaba, nem egy Betlehemben, mi jászolban fekvő kis Jézuska, hanem egy feltámadt győztes úr, és csodálatos ajándékot hozott nekünk, amit jó lesz, hogyha most már kicsomagolunk végre, mert ez az ajándék egy örök ajándék. Bármit, amit kapunk, vagy adunk egymásnak, az előbb-utóbb egyrészt elfelejtjük, vagy talán ideig, óráig való, de amit Isten nekünk adott, az egy örökkön-örökké való ajándék. És amikor tényleg megemlékezünk az Úrról, akkor tényleg az ő születésnapja van, a világ ünnepli a karácsonyt, ünnepli a szeretetet, csak magát az ünnepeltet nem nagyon hívja meg a házába, és őróla nem beszélnek, mindenről folynak a karácsonyesték. Én azt mondom, amikor ott a kiki a szokása szerint ugye meggyújtja akár a gyertyát a karácsonyfát, vagy megajándékozzátok, akkor gondoljátok végig, hogy a karácsony az kezdete valaminek, ami örökkön örökké tart, és Isten természet feletti beavatkozása, és minden percben, minden másodpercben hálát adhatunk azért, hogy Isten ezt megtette, és azt hiszem, hogy itt abba hagyom, és kívánok mindannyiótoknak nagyon-nagyon áldott, nagyon békés, nagyon meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket Isten minden áldásával.